A színházi szakma jövője a függetlenek. Hát ott van a progresszió. És ha megnézzük, ez egyre inkább beépül a közszínházba is. Ők indítják el, tehát ez a szakmának a alapja, hogy ezek a fiatal, független társulatok, akik mernek szabadok lenni, akiknek semmilyen békjójuk nincs, azok fogják tudni megreformálni a szakmánkat is, meg egyáltalán ők fogják kiharcolni a saját létjogosultságunkat, meg hogy teret kapjanak. Most őket nem támogatni, az bűn.
Köszöntöm a revizor nézőit, az Erbeszélgetés sorozat következő darabja bizonyos értelemben rendhagyó. Akik követik ezt a sorozatot, tudják, hogy nem kizárólag, de főleg művészekkel, színészekkel, énekesekkel, zenészekkel beszélgetünk. És éppen ezért gondoltam arra, hogy most olyas valaki jusson szóhoz a portré beszélgetés sorozatunk keretében, akit nem a színfalak előtt szoktunk leginkább is látni, hanem ő a háttérben szokott maradni. Orlai Tibor a vendégünk.
Üdvözlöm, én is szeretettel a nézőket. Igen, valóban így van, hogy a háttérben szeretek maradni, és az is a dolgom. Az az, amihez értek. Az alkotó munkára ott vannak a nagyszerű művészek, akikkel együtt dolgozunk, az az ő feladatuk, nekem az a dolgom, hogy a hátteret biztosítsa mindehhez.
Na, erről fogunk beszélgetni a következő órában. Mott Tibori, most megnéztem, hogy számomra elég hihetetlen, de éppen 25 évvel ezelőtt született meg az Orlai Produkciós Iroda. Ez gondoltam, hogy ezt is meg fog
meglepetés számom, de igen, ez stimmel.
Mondd, Tibor, ma belevágnál, elkezdenéd? Vagy pedig azt mondanád, hogy ó, jó nekem a közgazdász diploma, jó nekem az orvosi műszerekkel való kereskedés. Mit gondolsz?
Hát, ha annyi idős lennék, mint ami akkor voltam, akkor valószínűleg újra belevágnék. Nyilvánvalóan most 60 felett már azért nem kezdeném újra ezt az egész folyamatot, de az akkori vállalkozókedvemmel, az akkori szervezőkészségemmel, azzal a elánnal, hittel, ami bennem volt, azzal valószínűleg belevágnék újra egy új dologba. Természetesen biztos, hogy egészen másképp lehetne ezt megvalósítani, egy teljesen más világot élünk, ez alatt a 25 év alatt. Mindig mondják sokan a szüleink, és sokat hallottuk, hogy bezzeg, mennyivel másabb volt az élet 25 évvel, 30 évvel ezelőtt. Hát azt hiszem, hogy ezt mi is elmondhatjuk, hogy 25 év ezelőtthöz képest iszonyú sokat változott a világ körülöttünk.
Sőt, hát tulajdonképpen évről évre változik, igen, meg lassan most már hónapról hónapra, igen, hétről hétre. Mondd, Tibor, mi volt 97-ben? Tehát amikor te elkezdted ezt az egészet, te hogy emlékszel erre az egész közegre, ahova te egy teljesen más területről egyszer csak beléptél?
Az egésznek igazából az volt az alap szituációja, hogy én amikor elkezdtem dolgozni, ugye az a rendszerváltás idején zajlott, vagy ahhoz közeli időket éltünk, és ennek következtében ugye akkor mindenki tele volt az új iránti fogékonysággal, benne volt az, hogy ezt csinálni, azt csinálni, mindenkinek nagyon sok cége volt, kereskedőház, ami foglalkozik ezzel, foglalkozik azzal, azért mondtam a kereskedőházat, mert én közgazdász vagyok, tehát és azon a területen is dolgoztam, és akkor abban bőven belefért, hogy olyan területekbe belevágni, ami ismeretlen volt. Na most nekem a színház és a kultúra világa úgy nem volt ismeretlen, hogy én nagyon sokat jártam színházban, nagyon sokat kaptam otthonról, tanulmányaim során, ahol a kultúra fontossága és a gát megtanultam, illetve az a mindennapi életem részévé vált. És valahogy ez úgy, úgy adódott, persze, mint mindig véletlenek révén, hogy ebbe én belecsöppentem. Az viszont, hogy én erre nyitott voltam, az pont ez a vállalkozói kedv, meg ez, ami akkoriban jellemző volt, az indított el ezen az úton, de soha nem gondoltam, de még hosszú éveken át, hogy én majd váltani fogok, és csak a kultúra, csak a színház lesz az én életemben. Én ezt gondoltam, hogy nébenbej, valami. Csinálni, ez is egy terület, ahogy amikor kereskedőházat csináltunk, akkor foglalkoztam orvosi műzzelrel, meg a Barbie babákkal, meg matchboxszal, meg nyomdászati eszközökkel, tehát minden előfordult, hisz akkoriban ez így zajlott, ez volt a természetes. Aztán természetesen mi is rájöttünk arra, hogy az ember az szűkebb területen tud csak szakember lenni, és nem lehetek egyszerre vállalkozó 25-30 területen, mert arra alkalmatlan vagyok, mert azt a terméket is ismerni kell, amit forgalmazok, és nem lehet tulajdonképpen csak egy ilyen vezetői szemléletben dolgozni, nekem abba bele kell ásnom magam, hogy abba jó legyen.
Mondd, amikor megalapítottad, létrehoztad ezt a céget, te mit láttál magad előtt? Tehát az volt a cél, hogy ebből egy brand legyen, egy kvázi, egy ilyen pici birodalom legyen, vagy egy-két jó minőségű produkciót létrehozol, ugye itt a kezdeteknél főleg Eszenyi Enikő volt az, aki ennek a motorja volt, és aztán majd lesz belőle valami, vagy mit láttál magad előtt?
Amikor én belekerültem, akkor tulajdonképpen segítő szándékban. Én azt tudtam, hogy az én szakmai, vagy erősségem a sok szárnak az egyszerre való mozgatása. Egy irányba való terelése. Ez az, amiben azt gondolom, hogy átlagfeletti képességgel rendelkezem. Tehát ezen a területen kellett hasznosítani a tudásomat, a képességeimet. És akkor ebben én véletlenül kerültem bele, az Enikőnek pont egy ilyen emberre volt szüksége, aki ugye itt még az etangol lemezről beszélünk, akkor úgy azáltal kerültem bele a dologba. És én tényleg ezt annak fogtam, hogy csinálom, segítek, szeretem, ahhoz a területhez kerültem közel, amit én magánemberként a szabadidőmben szívesen tapasztaltam, megéltem. Gyerünk, csináljuk. Tehát álmomban nem gondoltam arra. Sőt, még akkor, amikor az első előadások létrejöttek se, hogy ebből valami egyszer kinövi magát. De még akkor sem, amikor 6-7 hattáncot megcsináltuk. Tehát az volt, hogy volt egy darab, volt egy ötlet, volt két csodálatos művész, és természetesen volt Ilán Eldád, akinek az ötlete volt a 6-7 hattánc, és megpróbáljuk megcsinálni, sikerre vinni. Ennyi volt benne.
Na jó, de várjál, tehát a 6-7 hattánc, ami tényleg egy, én azt gondolom, hogy egy fordulópont.
Igen, miért hát az első önálló.
Az volt az első, igen. És hát az ráadásul ott kritikus díjtól kezdve a nézők imádták, tehát hogy ott minden így hirtelen összeült. Mondta, ott így ráéreztél arra, hogy na akkor ez. Tehát, hogy akkor ez az irány, ez a jó irány. Vagy azt mondtad, hogy hát jó, ez most így éppen sikerült.
Nem. Ennél azért ez természetesen egy összetettebb helyzet. Az, hogy az első önálló, tehát olyan értelemben önálló produkció, ami nem az Enikő égisze alatt született, az a 6-7 hattánc volt, az nyilvánvalóan szerencse is. Uh-huh. Az, hogy engem ezzel megkeresett Ilán Eldád, az, hogy megtaláltuk Vári Évát és Kulka Jánost, és hogy létre tudtuk hozni azt a produkciót. Én hittem az anyagba. Uh-huh. Tehát egyrészt az előadást jónak tartottam, meg azokban a művészekben hittem, vagy az írott anyagot, különösen azt, amit a Parti Nagy Lajos írta az eredeti darabból. Azt én nagyon jó anyagnak tartottam, tehát én bíztam benne, hogy ennek bőven lesz helye a magyar színházi életbe, és a nézők erre kíváncsiak lesznek. Tetejében ugye ott azért abban egy olyan téma is megpendítve lett, ami akkoriban ez még újdonság volt, nem sokat beszéltek a másság kérdéséről, sőt annak több aspektusából megközelítve. Tehát várható volt, hogy a közönség érdeklődése is meg lesz ez iránt a darab iránt. Az, hogy ez ekkora siker lett, hogy 260 előadást ért meg, hogy tényleg az egész országot beutaztuk, mert ez egy szerencse volt. És igazából ez tette le az alapjait annak annak a produkciós irodának, amit utána hosszú évek alatt felépítettünk, és ebbe ezeknek a művészeknek elévülhetetlen érdemei vannak, főleg azért, hogy hittek bennem, bíztak bennem, pedig teljesen outsider voltam, és az is ebből a szempontból az én szerencsém volt, hogy ezen a darabon keresztül az Éva és a János személyén keresztül a szakma is elfogadott. Ami tudjuk, én ma már pontosan látom, azért a kívülről jötteket nehezen fogadja el ez a szakma, aminek teljesen megvannak az objektív okai. Tehát nem azt mondom, hogy ez probléma, de így kerültem bele.
Akartalak erről kérdezni, úgyhogy örülök, hogy ezt szóba hoztad. Mennyire befogadó, elfogadó a magyar színházi szakma? Én ma azt látom, hogy a te pozíciód, tekintélyed abszolút megkérdőjelezhetetlen, és hogy része vagy egyértelműen a magyar színházi szakmának, és ez remek, de hogy valóban ez érdekel, hogy csak Bári Éva, Kulka János révén, az Enikő révén? Hogy lehet ide belépni? Mit lehet mondani? Bemutatkozol embereknek? Vagy hogy alakul ez a dolog?
Hát ez egy folyamat. Ez nem lehet, hogy voltak ilyen sarokpontok, amitől ez megváltozott, vagy amitől ez berobbant. Én két kulcskérdést látok ebben a dologban. Az egyik az, amivel talán a beszélgetés is indult, amit a te felvezetődben volt, felkonfotban, hogy én soha nem toltam, és soha nem is kívánom előre tolni magam. Én mindig a háttérben vagyok. És ez így van rendjén. Én nem az a fajta filmes világban ismert producerek vannak, akik tolják magukat előre, és abból építkeznek. Én nem. Én abban hiszek, hogy azoknak az embereknek kell elő lenni, akiknek nap mint nap látják az arcukat, és nekem meg az a dolgom, hogy számukra egy biztonságos feltételrendszer létrehozzak. Ez az én dolgom. És én szerintem ez egy nagyon kulcskérdés, hogy nem rólam szólt ez a történet, hanem a produkciókról szólt ez a történet, vagy azokról, amit mi létrehoztunk. És ez a mai napig is ugyanezt vallom, és nem hiszem, hogy ebbe bármit változtam volna a 25 év során. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye a vállalkozási szemléletnek az alapja a gyors megtérülés. Azt látni kell, hogy a színház soha nem volt, és soha nem is lesz, pláne nem ma, gyors megtérülési terület. Az egy hosszú, sziszifuszi munka eredményeként felépítendő dolog, ami nagyon nagy mértékben függ attól az alázattól, amit képviselned kell a művészet felé is, és a közönség felé is. Nem véletlen, hogy a fiskális tőke, ha körbenézünk az elmúlt 15-20 év történelmét, nem nagyon jött a kulturális területre. Ez nem az a terület. A világon sehol nem ez a terület. Az más kérdés, hogy ma rengeteg olyan ország van, ahol a nagyvállalatoktól elvárás, országos és szinten a kultúra támogatása. Ez még majd nálunk nincs meg sajnos.
Na de figyelj, hát bejegyzel egy céget, megfelelő helyekre regisztrálod, tessék menni pályázni a minisztériumhoz működési támogatásért. Ugye az Orlai Produkciós Iroda arról híres, és ezt a honlapotok is büszkén hirdeti, te sem titkod, hogy ebben a vállalkozásban nincsen állami pénz. Mondd ezt, hogy alakult ki? Mert én azt látom, hogy az az első reflexünk, éppen amiatt, amit mondtál, hogy nincsen ennek a magán támogatásnak egyáltalán semmiféle kultúrája, hagyománya mi nálunk, hogy hát akkor majd az állam, majd az állam megoldja.
Igen. Mi az Orlai Produkció tényleg soha nem indultunk állami támogatásért, se NKA pályázatokon nem indultunk, semmilyen ilyen pályázatokon. Azért, mert ugye ha én azt mondom, hogy magánszínház vagyok, akkor mint magánszínház, ezt a működésünkhöz szükséges feltételrendszert magunknak kell előteremtenünk. Ebből egyetlen egy dolog ki volt a kivétel, ami ugye a normatív ártámogatás volt, és az a TAO volt. Az természetesen a TAO-t mi is igénybe vettük, de az ugye nem közvetlen állami támogatás volt, hanem ez egy normatív ártámogatása volt a kultúrának. És ez az, amiről én tulajdonképpen előbb beszéltem, hogy a kultúrának erre is volna szüksége a mai napig, az, hogy milyen formában, milyen rendszerben, azon lehet vitatkozni, de semmiképpen hatalmi elosztás útján. Tehát ez egy nagyon lényeges pontja ennek a dolognak, hogy mi nem indultunk ezen. A másik oldal, hogy ugye amikor vége lett a TAO rendszernek, és van ez a TAO kompenzációs pályázat, abban sajnálatosan én úgy gondolom, hogy nem ugyanazok az elvek érvényesülnek, mint ami a normatív ártámogatáshoz tartozik. Ez nyílt titok, mindenki le tudja ellenőrizni. Ugye mi nekünk kb. 390 millió forint körül volt a TAO-nk, amikor abba maradt. A következő évben körülbelül 200 millió forintot kaptunk a TAO kompenzációként, a következő évben 50 millió forintot, és elmúlt évben 5 millió forintot. Én azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű tendencia, ez a kultúrpolitikának egy egyértelmű döntése, ezt tudomásul kell venni, én nem hisztériázok, nem rohangálok fűhöz fához, nem próbálok kapcsolatokat építeni, hogy hát ha találok egy olyan politikust, aki segít valamit elintézni, én ebben nem hiszek. Mert a színháznak és a kultúrának függetlennek kell maradni, és teljesen mindegy az, hogy milyen rendszerben élünk, ennek függetlennek kell maradni, és nem lehet a mindenkori hatalomtól függő. Tehát én azt gondolom, mindenfajta kultúrtámogatásnak egy normatív rendszer alapon kell működnie.
Figyelj, Tibor, csupa korszerűtlen dolgot mondasz. Te egy ilyen régi módi fickó vagy?
Hát... Én hogy mi a korszerű és mi a korszerűtlen, arról lehet vitatkozni. Én úgy gondolom, hogy amikor a pénzek azok nem objektív alapon osztódnak szét, az a korszerűtlen, és nem az a korszerű mindenképpen az, amikor a nézői döntés alapján alakul ki valamilyen normatív támogatás. De, és ezt itt rögtön hozzáteszem, hisz ezt én mindig hangsúlyoztam is, hogy ez természetesen mind nem igaz annak van a színházi kultúrának, vagy színházi szakmának egy ilyen része, amely nem alapulhat jegybevétel alapon, és ez ennek a támogatása a feladata a mindenkori hatalomnak. Független attól, hogy piros, zöld, narancs vagy kék, ez nyilván az a felső kultúra, az a klasszikus kultúra, az alternatív színház, a függetlenek, amelyek nem működhetnek jegybevétel alapon. A színházi szakmának van egy jelentős olyan hányada, amelynek tudna működni normatív ártámogatásra épülve. Ezt gondolom én, de ezt át kell gondolni, ezt ki kell dolgozni, és én nem azt mondom, hogy én nem a TAO rendszert sírom vissza, de annak a rendszernek is megvoltak a maga hibái és ellenmondásai, de én akkor is azt mondtam el, amit ma is gondolok, hogy volt egy TAO rendszer, ami nyilvánvalóan láthatóan beindította a színházi életet, a színház virágzott abban az időszakban. Volt nagyon sok visszaélés volt vele, az lett volna a dolognak a lényege, hogy azokat kiszűrni és megtalálni. A ÁFA rendszert is bevezették Magyarországon, rengeteg ÁFA csaló van, és mégsem az ÁFA-t szüntetik meg. Én ugyanezt gondoltam a TAO rendszer, és ne azért TAO-nak nevezzük, vagy bármilyen más formába, az már egy más kérdés. De ez erre lenne szükség, és én úgy gondolom, hogy ez mind a művészszínházakra bizonyos értelemben igaz, és ugyanúgy igaz a komerciálisabb közönség darabokat játszó minőségi színházakra is.
Több mindenre visszatérünk ezek közül, a fogalmak közül. Azt hiszem, hogy a ti működésetekben tulajdonképpen a TAO megszüntetése visszamenőleg és egyik napról a másikra, tehát ahogy mi törvényeket hozunk ugye abban a rendszerben, ez volt egy komoly csapás. Azért itt óriási pénzekről beszélünk, amik nyilván produkciókra fordítottak korábban, és hát aztán meg nem sokkal később, éppen két évvel ezelőtt jött a járvány. Montibor, egyik esetben sem fordult meg az a fejedben, hogy na jó, akkor most abba hagyom, megyek vissza, van nekem közgazdász diplomám.
Így nem. Nyilván voltak és vannak depressziósabb időszakokkal, amikor az ember egy kicsit olyan kilátástalannak tartja ezt a harcot, ami megint több rétű. Egyrészt az, hogy nem azt látom, hogy a kulturális területen abba az irányba mennének a változások, amelyeket én optimálisnak tartanék. Természetesen a optimális, vannak kompromisszumos lehetőségek, de én nem ezt az irányt látom. Ez a dolog egyik része. A dolognak a másik része, hogy ilyenkor az embernek nagyon el kell gondolkodni az, hogy fent tudom-e tartani mindazt, amit csináltunk. Nyilvánvalóan azt nem tudom fenntartani, de tudok egy olyan kompromisszumot hozni, amelyet még fel tudok vállalni, és amikor reggel a tükörben nézek, akkor úgy gondolom, hogy vállalhatom azt a képet, amit látok. Nyilván kevesebb bemutatónk van, kevesebb művészszínházi bemutatónk van, kevésbé tudok független produkciók mögé állni, ezek sajnos mindig azok. És ez alapvetően összefügg a TAO rendszer, vagy a normatív ártámogatásnak a hiányával. A másik oldalon a COVID, illetve az elmúlt két év, ami úgy gondolom a színházi szakma egészségének egy vesszőfutás. Nyilvánvalóan minket sokkal erősebben érint, mert a magánszínházak sokkal inkább jegybevétel függőek, mint az a közszínházak is, a struktúrán belüli közszínházak is, amelyek kapnak állami pénzeket, természetesen őnekik is szükségük van a jegybevételre. Tehát én nem azt mondom, hogy nem, de nyilvánvalóan az arányok mások.
Hát meg ott ugye van egy fix támogatás.
Persze, amit le lehet építeni.
Kiszámítható, stb. Itt meg ugye, ha ez az állami láb eleve hiányzik, akkor miből tervezni.
Pontosan. Tehát ez azért egy nagyon más helyzetet teremtett. Láthatóan a COVID teljesen átrendezte a színházba járási szokásokat. Teljesen megváltozott a közönségnek az attitűdje. Nem feltétlenül csak arról az emberekről beszélek, akik hetente háromszor, négyszer színházba mennek, mert azok mennek. És azok a járvány alatt is mentek, és ezután is fognak. Viszont én úgy érzem, és ez nagyon összefügg, és ez minket is nagyon erőteljesen érint, hogy a színház egésze igazából a közbeszédből kikerült. Tehát, ami nyilván objektív, egyrészt a COVID, most a háború, mindenfajta dolog van, ami teljesen átrendezte a közbeszédet. A Netflixnek a nagyon erős megerősödése. Ez egy komoly érvágás. Sőt, még azt mondom, mi, aki sokat dolgoztunk együtt a Színház TV-vel, és az online színházat mi próbáltuk felépíteni, illetve ezzel pótolni a színházra igénytartó nézőknek a igényeit. Azt gondolom, hogy az is nagyon elkényelmesítette a nézőket, különösen az idősebb korosztályt. Ezek mind összetevők, ezek mind apró dolgok, hogy ugye a marketingre is azt szokták mondani, hogy sok kicsiből tevődik össze, ez is ugyanígy, sok kicsiből tevődik össze. De a fő problémát én jelenleg egyértelműen abban látom, hogy ugye mai napig is nagyon sokan dolgoznak home office-ba, el kell menni egy-egy irodaházba, hogy gyakorlatilag kong az ürességtől. A legtöbb irodaházban megszintek a büfék és az éttermek, mert egész egyszerűen nincsenek benne a munkájukon az emberek, és a mai napig a nagyvállalatoknál nagyon sokan a home office-t erőltetik. Aminek természetesen meg is vannak a egyéb anyagi előnyei is. Tehát tegyük ezt gyorsan hozzá. És ugye ez azért volt érdekes, mert a kávézás közben, a cigaretta szünetekben, az ebédlőbe, a színház benne volt a közbeszédben.
Hát meg, hogyha 6-ig bennülök az irodába, vagy 5-ig, akkor már átsétálok a
belvárosi színházba. Ez mind megváltozott most. Sokan otthon vannak.
Igen.
Nem fognak, tetében mondjuk benn van, a külvárosban lakik bárhol, a munkahelye az benn van, nem fog este 6-kor elindulni. Ez is benne van, igen, de én ezt is érzem, tehát, hogy nem beszéltek ugye, tehát a szájhagyomány nagy mértékben lecsökkent. És ezt különösen érdekesnek látom, mert igazából a 2020-ban létrejött előadásaink, amelyek legalább olyan sikeresek, mint, vagy jók szakmailag, mint az előzőek voltak, én így gondolom, nincs érdemi differencia kettő között, azok gyakorlatilag egyáltalán nincsenek benne a közbeszédben. Talán erre a legérdekesebb, vagy legexaktabb példa a Second Life és a határátlépések című előadásunk. Ugye, amelyik mind a kettő a közösségi színház, az egyéni történetekből induló, fikcióval kevert, improvizáció útján felépült színház.
Ami amúgy egy népszerű forma.
Népszerű forma, abszolút népszerű.
És ez két baromi jó előadás.
Én is ezt gondolom. A Second Life az ugye még 2018-as bemutató, most beígyen 2018-as, 2018-as bemutató, a határátlépés 2020-ban mutattuk be, és én úgy gondolom, hogy nincs a két előadás között lényegi, nyilván más, mint a kettő, de nincs lényegi, minőségi differencia. A Second Life a mai napig óriási sikerrel megy, a határátlépésekről azt se tudják a nézők, hogy van. De ugyanez még tudok két olyan előadást megemlíteni, ebből az időszakból, amelyik nem egy kész, egyszerűen havi 4-5-öt kellene mennie, vagy legalább 3-at. Például Hogy szeret a másik, ami egy tipikus komédia, abszolút nézőbarát előadás, havi 1-et kinkeserve, ha elmegy. Szóval, hogy ez nagyon érdekes. Tehát, hogy azok az előadások, a 2021-es bemutatók egy kicsit jobb a helyzet azzal, de a 2020-ban bemutatott előadások egész egyszerűen nincsenek semmilyen formában a köztudatban. És ezt tudom, hogy nem csak nálunk van ez a probléma. Tehát ez a probléma több közszínházban is felmerült, amit nyilván kell vizsgálni, hogy miből, de az is látszik, hogy a hagyományos marketing eszközök, amivel eddig próbáltunk dolgozni, ezek ma már nem működnek.
Ezt akartam kérdezni, hogy hát ilyenkor egy menedzser, egy producer mit csinál, hogy akkor még több megjelenés, vagy mit lehet ezzel kezdeni?
Én a még több megjelenést jelenleg improduktívnak gondolom. Tehát én nem hiszem azt, hogyha most ötször annyit hirdetünk egy előadást, akkor annyival nőni fog a nézőközönsége. Alternatív utakat kell találni, ahogy a közönséghez eljutunk. Bevonni a közönséget a színház életébe, bevonni a közönséget akár a problémáinkba, akár nyíltan beszélni a közönség, a törzs közönséggel arról, hogy milyen feladatok vannak előttünk, amelyek részben ugye az ő érdekeiket is szolgálját. Sokkal inkább közösségben kell gondolkodni, ahol mi lehetünk ennek a motorja, de tudomásul kell vennünk, hogy a közönség dönti el, hogy mit akarnék nézni, milyen formában, és mennyire akar ebbe bevonódni.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy szerintem ez egy nagyon fontos és érvényes gondolat, amit mondtál, a közönségnek az ilyen jellegű átmozgatásáról, megmozgatásáról, de hát közben meg én, hogyha egy Orlai produkció rajongó vagyok, és én azért veszek jegyet, hogy lássam a Hernádi Juditot, meg a Kern Andrást a színpadon, hogy 7-től 9-ig jól érezzem ott magamat, és akkor most itt jön nekem az Orlai, és akkor panaszkodik, hogy... Tehát, hogy ez...
Én nem arról beszéltem, hogy panaszkodással kell. Tehát itt nyilvánvalóan nem a panaszkodással, hanem én a most elmondott dolgokat, én soha a közönség irányába nem közvetítettem, hogy mennyi pénz az, amit mi most nem kaptunk meg. Tehát ezt meg lehet, erről lehet... Tehát nem ez az útja, hogy én panaszkodjak, és sírjak, és nem tudom, mit csináljak. Vannak, tudom, akik ezt az utat választják, én nem ezt gondolom. Itt vannak annak, hogy a közönséget társnak tekinteni, az egy egészen más kérdés, mint panaszáradattal adományt gyűjteni. Én itt két más dologról...
De hogyan? Tehát mit csináltok, vagy mit tudtok csinálni ebben a valóban nagyon fura történelmi időpillanatban?
Például én úgy gondolom, hogy lehet kérdőíveket. Olyan kérdőíveket ezek mi is keresünk. Tehát én nem mondom azt, hogy receptet tudok mondani, mint ahogy amikor néha szoktam tanítani, meg szokták kérdezni, hogy lesz valaki jó producer. Én ezt nem tudom megmondani. Erre nincs recept. A mai helyzetre sincs recept, hiszen ezzel még soha nem szembesült ilyen helyzettel a színházi szakma, mert amióta tulajdonképpen az elmúlt 30 évben gyakorlatilag a színház iránti érdeklődés csak felfelé ment.
Így van, igen.
Egyértelműen, függetlenül rendszerektől, meg bármilyen időszaktól. Most meg kell találni ezeket a formákat. Tehát egyáltalán a közösségi média egészen más helyzeteket teremt. Tehát, hogy láthatóan szinte mindenki most már csak a Facebookon, TikTokon, Instagramon kommunikál a nézővel. Én ezt se tartom mindig csak kizárólagos útnak, mert van egy olyan néző réteg, aki nem használja a Facebookot, az Instagramot és a TikTokot. Őket nem lehet megtalálni, és pont szerintem pont az a réteg, amelyik a nagy színházban járó közönség. Az nem feltétlenül tudom ezen a formában elérni. Meg kell találni az új fórumokat. Meg kell találni, hogy a közbeszédbe vissza tudjuk hozni a színházat. És biztos vagyok benne, hogy az nem a állandó panaszkodás és az állandó probléma felvetésen múlik, hanem a közönséget meggyőzni a velünk való kommunikációról. Ugye ez is egy nagy probléma, mert Magyarországon a közönség jelentős része nem szeret kommunikálni, nem szeret interaktívan részt venni folyamatokba. Hisz ezt ti is pontosan tudjátok, hisz azért nagyon sok olyan kritikus óra volt, amikor nem lehetett a közönséget megmozgatni, pedig ott volt és érdeklődött, de ő csak hallgatóként akart nézni.
Néha még a színészeket se lehet
megmozgatni,
azt
úgy...
ez egy másik
ez, igen. De na most, ez most nem az a helyzet. Itt most muszáj bevonni a közönséget. Nincs recept, nem tudjuk a receptet. És nem hiszem azt, hogy mindig csak az a recept most, hogy elővenni olyan most futó sikerdarabokat, akár Broadway, akár West End, akár bárhol a világon, nem ezen múlik most. A közönséget vissza kell hozni a színházi életbe. Én ezt érzem most egy nagyon... Most van ezzel kapcsolatban azért természetesen pozitív tapasztalatunk is most az elmúlt időszakban. Hisz mindjárt nagyon sokat mondjuk, hogy gyakorlatilag most csak a szórakoztató előadásokat lehet eladni, ami igaz. Tehát látványosan csökken a nehezebb előadások iránt az érdeklődés.
De figyelj, Tibor, ez nem úgy van. Ez akár tévécsatornánál, de színháznál, moziba, bárhol ez fölmerül ez a kérdés, hogy hát ezt adod a közönségnek, akkor ezt fogja szeretni. Honnan tudod te, hogy ők nem néznének meg egy jó kis tragédiát, vagy valami jó kis bevállalós társadalmi problémát feszegető darabot?
Na, akkor erre én most mondok egy teljesen velünk történt esetet. Létrehoztunk egy előadást egy sikerkönyvből, hát végül is elmondhatom, nem titok. A Bodor Jóannak könyvéből a Nem baj, majd megértem című előadásról van szó, ami úgy gondolom, hogy egy remek előadás lett. Ez talán igazolja az is, hogy én most nem tudok pontosan számot mondani, de legalább 6-7 olyan, vagy 5 olyan válogatás volt a különböző válogatások az elmúlt év egyik legjobb előadásának jelölték, vagy mondták. Nem feltétlenül kritikusi fórumról beszélek, hanem vannak ezek a blogok, akik csinálnak ilyen válogatásokat. Azért ez mutat valamit, hogy nagyon sok helyen előjött. És ezzel az előadással nem, érdekes módon nem tudjuk megtalálni a Jurányiba játszók, ahol hasonló előadásokkal abszolút sikerre tudtuk vinni, és a nézők jönnek, és nézik, most akár az egyasszony, apád előtt nevetkőz rá, amelyek nagyon súlyos témát feszegetőek, tehát játsszuk. Ez az előadás, ami tulajdonképpen a rendszerváltás előtti nagyon drámai időszak egy magánszemély történetén keresztül.
Diktatúra, Ceausescu, amit
a párhuzamokat lehet vonni, ez most egyszerűen nem találja meg a közönséget.
És akkor ilyenkor mit csinálsz?
De nagyon érdekes, mert bocsánat, hogy elnézést, és ez nem csak a Jurányiban nem találja meg a közönségét, hanem utazunk is vele, és ott sem találja meg a közönségét. Tehát nincs ez iránt, sokkal nagyobb közönségérdeklődés várt az előadásra, mind amit tulajdonképpen én jelenleg észlelek. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes helyzet. És ez másoknál is, más színházakban is most tapasztalunk ilyet, hogy az ilyen kérdések félnek. Szóval, annyi nehézség, annyi dráma, annyi szorongató elem van az emberek mai életében, hogy ez a tendencia amúgy is már elindult, de most az elmúlt 2 év rendkívül mértékben akcelerálta ezt a folyamatot, és nem nagyon akarnak ilyen előadásokat, jóval kevésbé akarnak ilyen előadásokat nézni, mint ahogy régebben néztek a nézők. Ez van, aki ezt bevallja, van, aki nem vallja be, én ezt felmerem. Ez egy jelenlegi tendencia, de ez nem jelenti, hogy ez így is fog maradni. Természetesen egy globális helyzetben élünk, egy társadalmi, egy olyan helyzetben élünk, amikor csomó kérdőjel van a mindennapjainkban, most a háborús fenyegetéstől, az egzisztenciális kérdésig, ugye a Covid rengeteg egzisztenciális kérdést vetett föl, rengeteg vállalkozás ment csődbe, tehát nem feltétlenül ezek kell akarnak most szembesülni a nézők.
Igen, és ezt, tehát véletlenül se legyen félreértés, tehát egyáltalán nem hibáztatom a nézőket, és nyilván te se. Tehát azért, amikor ülök a színházba, és ott jókat elkacarászok valamin, azért úgy néha belém nyilal, hogy mondjuk tőlünk 200 kilométerre mi történik, vagy hogy nálunk mi fog történni x hét múlva.
Abszolút.
Tehát, hogy nem kárhoztathatjuk ezért a nézőt, csak közben tényleg tök érdekes, hogy ilyenkor mi az út? Tehát, hogy akkor most...
Mi se hagytuk abba. Igen. Hát azért ebben az évadban bemutattunk 3 ilyen súlyos témát feszegető darabot. Ugye a Nem baj, a Hamis hang és a Redő. Tehát én nem azt mondtam, hogy én most gyorsan csak előveszem a szórakoztató előadást, szó sincs erről.
Van, aki ezt csinálja.
De én nem szeretném ezt csinálni.
Egy-két vidéki kőszínház jövő évad tervét láttam, hát a faladja a másikon.
Én nem szeretném ezt csinálni. Nyilvánvalóan meg kell tartani azt, még hogyha ha szórakoztató előadást is csinálunk, akkor is megtenni azt, hogy az mégiscsak szóljon valamiről. Tehát, hogy azt a folyamatot nem lehet elengedni. Tehát nem, és ugyanúgy szeretnék jövőre is hasonló, súlyosabb témájú előadásokat is bemutatni. Nem, szóval ennek a színházi szakmának a része vagyunk, nem válhatunk, bocsánat, hogy ezt a szót, nem akarom, akkor még se használom ezt a szót, Tehát nem szeretnék szappanopera szinten színházat csinálni. Bocsánat, kimondtam. Nem, de nyilván érthető, hogy mit akarok ezzel mondani, és én nem akarok semmilyen tévéműsort ezzel degradálni, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni. Nekünk ez a feladatunk, hogy megtaláljuk ezt az utat, amelyik egy ilyen válságos helyzetben is hosszú távra biztosítja a színháznak a jövőjét, és megfelelő irányba, társadalmi kérdések boncolgatása mellett.
Próbáltam végignézni ezt a sok-sok évet, a repertoárt, illetve az archívumot, a már nem játszott előadásokat, és akkor próbáltam valami fajta irányokat, trendeket felfedezni, és tulajdonképpen ilyen előadás csoportokat vélek én azonosítani, tehát hogy volt, van egy ilyen zenés blokk, mondjuk nem tudom én, a Kalóz Jutkától a Hernádi Pontig és tovább. Vannak azok az előadások, és egy időben állt, ezek nagyon népszerűek voltak, amik egy híres film színpadi verziója, Amadeusztól az Esőemberig, ami szerintem ebben a szériában biztos, hogy egy mérföldkő volt. Vannak ugye ezek a téma és probléma érzékeny, akár aktuális társadalmi kérdések mellett.
Hát például a családon belüli erőszak.
Családon belüli, de hát a homoszexualitástól a mindenféle másság megmutatása. Igen, ez nagyon.
Ez tudatos.
Nyilván, persze. És ugye vannak ezek a, hát vannak még, nem is ezen belül, hanem én ettől függetlenül érzékeltem, azok a, hát nem biztos, hogy jó szó, hogy kísérletező, de hát ezért én hadd nevezzem mondjuk kísérletezőnek a Fédra Fitness-t például. És hát ugye van nagyon sok olyan, ami, tudom, hogy nem szereted ezeket a szavakat, mert nem jók ezek a szavak, ebbe igazad van, kommersz, bulvár, kommerciális, szórakoztató, nem tudom.
Igen, tehát de ez én is kimondtam, de ez nincs erre jó szó. De van mégiscsak jó szó erre az, hogy ne, nincs jó szó, csak körbe lehet írni. Mi a célom? Az a célom, hogy másfél órát ott legyen a néző, és jókat nevessen, és utána hazamenjen, és úgy, ahogy van, elfelejtse, amit látott, az, hogy vigyene magával valamit. Én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy szórakozzon, jól érezze magát, és vigyen is magával valamit. Mi ilyen előadásokat próbálunk, és próbáltunk, és próbálunk is létrehozni. És ebben természetesen van többfajta. Van mélyebb, súlyosabb, családon belül erőszaka, soha, én úgy gondolom, hogy soha nem lehet a holokauszt kérdést elfejteni, és igenis foglalkozni kell vele. A másságnak minden formájában, most teljesen mindegy, hogy vallási, nemi, bármilyen ilyen, ezekben nagyon foglalkozni kell. Szexuális, ezek napi renden kell, hogy legyenek ezek a kérdések, pláne egy mai magyar társadalomban.
Mondom, amikor ti összeraktok egy évadot, akkor az úgy történik, mint egy, ezt a vidéki színházigazgatók mesélték, és tulajdonképpen tök logikus, hogy hát kell egy operett, kell egy vígjáték, kell egy klasszikus magyar, kell egy kortárs külföld, nem tudom én micsoda. Tehát, hogy ezek az arányok, vagy ezek a trendek, amiket így nagyjából fölvázoltam, és én ezeket mondom, látom azonosíthatónak a ti munkátokban. Szóval, hogy van egy ilyen centizés, arányok felállítása, vagy hogy áll?
Igen. 2020-ig volt tervezés. Én most bevallom őszintén, kevésbé merek tervezni. Tehát Én mondhatom azt, hogy 2020-ig előre egy évvel pontosan láttam, hogy mikor, mit mutatunk be, kikkel, kik a rendezők, stb. És például most nem jó, ezt még egyszer mondom, nem biztos, hogy jó, de ez a helyzet, a jövő évadot még nem mertem eldönteni. Nyilván van egy anyagi szorítás ebben, hogy miért nem mertem eldönteni, másrészt pedig annyi a körülöttünk lévő bizonytalansági tényező, hogy nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen irányba döntök. Vagy például ugye az nyílt titok, hogy mi nekünk nagyon fontos lábunk az előadásoknak a tájolása. És ebben például én drasztikus változásokat látok az elmúlt egy évadban. Ugye 2020-ban nem beszélhettünk, 2020-21-ről nem nagyon van értelme beszélni, mert akkor azért nem nagyon volt színház, és nem nagyon volt utazás. Az mostani évad ugye ebből szempontból már jó volt. A vidéki helyszíneken is kevesebb a néző. Jobb egy kicsivel, vagy én azt láttam, hogy jobb volt, mint nálunk most az a, különösen az a november, január, február időszak. Annál azért valamivel jobb a nézettség vidéken, de messze nem az van, hogy bekirdettik egy előadást, és 10 nap múlva már nincs jegy. Ez azért vidéken is megszűnt, a tájelőadásoknál. És azt látom, hogy a vidéki helyszínek újra nem a sokszereplős, nagyobb előadásokat hívják, hanem inkább a kevés szereplős, ezáltal nyilvánvalóan olcsóbb, kisebb műszakot, kisebb kiszolgáló apparátus megmozgató előadások iránt van irény. Na most mi itt vagyunk egy döntési helyzetben jelenleg, hogy akkor most a jövő évadot hogy építsem föl. Legyenek a alappillérek, ami mindig így volt, legalább 2-3 nagy előadás, és emellé rakjuk be azokat a részben művészszínázi előadásokat, amiket minden évben tervezni szoktunk, vagy pedig kevés szereplős előadásokat, hogy eleve ne gondolkodjunk ezekbe a nagy előadásokba, hanem inkább, tehát sok szereplős, 10-12 szereplős előadásokba, hanem inkább eleve csak 3-4 szereplős kisebb, kvázi kamara előadásokba gondolkodjunk. Nem véletlen, hogy ezt a döntést emiatt vannak tervek, meg vannak elképzelések, de valahol minden döntésnek megvan az árnyoldala, a nehézség a jelenlegi helyzetben, és nem tudom, hogy mikor döntünk jól. Rám nem volt soha jellemző az, hogy nehezen döntök. És most mégis én is ezt érzem saját magamon, hogy nehezen döntök. Nyilván benne van ebben, hogy nem 20 éves vagyok, hogy jobban látom már a súlyát egy-egy döntésnek, benne van az az anyagi szorítás, amiben most sokkal inkább belekerültünk, benne van az, hogy nagyon ki vagyunk éhezve a nézői egybevételre, de közben ott van magamban az, hogy viszont nem szóval valahol tartottunk, és én nem szeretnék hátralépni, és nem szeretném visszafordítani az idő kerekét, ahogy sajnos most nagyon sok minden területen ez történik az országban.
Mondd, akkor kevésbé vagy bevállalós, mint a
igen, úgy gondolom, hogy igen. 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 Ez merem vállalni, és én nem szégyellem ezt kimondani. Én, azt is vállalom, hogy nem sírok, és mindenütt fennen hirdetem, és hogy milyen baj van. Ezt sem teszem, hanem dolgozok, és küzdök, és keresek alternatívát, de ezt is felvállal, igen. Kevésbé vagyok bevállalós, kevésbé vagyok vállalkozóbb szellemű az új bemutatókkal kapcsolatban. Nagyon át kell gondolni, hogy mit csinálunk. A másik, ami ilyen értelemben nagyon fontos, hogy én nagyon komolyan küzdöttem az elmúlt években abba, hogy van egy alkotóközösség körülöttünk, amelyben színészek, rendezők tartoznak, és én felelősséggel tartozom az irányukba. Még ha ez nem szerződéses értelmű felelősség, hanem ez emberi felelősség. Tehát ez is a döntési helyzetemet nagyon sok szempontból nehezíti. Van egy csomó csodálatos művész, aki velünk van. Én ezt a jelenlegi helyzetet is velük együtt szeretném megoldani, és semmiképp sem az ő kárukra szeretném megoldani. Ezt az elején, amikor elindult a Covid, én ezt eldöntöttem. Nem, én emberileg ezt nem tudom fölvállalni, hogy én bárkit cserben hagyjak. Azok közül, aki a mi legszűkebb területünkhöz tartozik.
Ugye most arra is utalsz, hogy a 17-18-as évadban elindult ez az Együtt Szabadon kezdeményezés, ami tulajdonképpen egy ilyen kvázi orlai társulatot hozott létre, és hát nyilván utána történt, ami történt. Ezt a társulati, vagy ilyen kvázi társulati...
Alkotóközösségnek hívjuk.
Alkotóközösség, jó, oké. Okay. Szóval ezt az alkotóközösségi létezést most hogy látod? Tehát, hogy ez bejött, ez működött, ez működőképes, igen, vagy abszolút. Lehet, hogy mondjam, tehát azt próbálom itt makogni, hogy amikor indult, akkor én azt gondolom, úgy emlékszem, hogy ezt megfelelően tálaltátok, és erről úgy bekerült a köztudatba, és mostanra, mintha ez olyan halványabb lett volna. Persze, abban igazad van, hogy tök más gondok foglalkoztatnak mindket, mint hogy nálatok van-e társulat, vagy mind.
De van, hát ez az alkotóközösség, ez ugyanúgy működik, és én erre, az előbbi szavaim ez voltak, én az alkotóközösséget fenn kívánom tartani, semmiképpen sem szeretném feladni. Ameddig, én azt tudom mondani, hogy én úgy gondolok, és jelenleg abszolút ebben hiszek, és az elmúlt időszakban csak így gondolkodtam, hogy ezt vagy együtt csináljuk, vagy nem csináljuk. Tehát én nem akarok szétszabdalni, lemorzsolni, szűkíteni, bizonyos értelemben biztos sokkal könnyebb lenne, de én ezt nem szeretném meglépni. Ez egy közösség. És ez a közösség összetartozik, és lehet, hogy nem társulat vagyunk, és lehet, hogy nem kőszínház vagyunk, de talán még szorosabb enne a feladatunk, hogy ezt mi fenntartsuk. És ők is nagyon sokat tettek, nekik se volt könnyű ebben az elmúlt két évben, és hittek bennünk, és bíznak, és kitartanak ők is, és tudom, hogy csomóan kaptak megkereséseket, kőszínházaktól is, és nemet mondtak. És ez is nekem is nagyon-nagyon-nagyon nagy erőt ad ahhoz, hogy velük együtt küzdjük le ezt a dolgot. Azt sem tagadom, hogy vannak kísérleteink, amelyeket még talán inkább csak rébuszokban beszélnék róla, tehát nem szeretném nyilvánosságra hozni, de az nyilvánvalóan valamilyen fajta online dolog. Az elmúlt időszak tényleg az bizonyította, hogy nyilván a tomboló Covid idején ez a színházi közvetítés online, ennek volt létjogosultsága. De nem hiszem, hogy ez hosszú távon ez az út. Tehát az, hogy színházi előadásnak készülő előadásokat online vetítünk. Ugye ez már elindultunk egy picit más irányba, amikor a Hárman a padont mutattuk be, amit effektív online ra készítettünk el, és utána készült el ennek a színházi változata. És valami ilyenbe területen gondolkodunk tovább. Tehát, ha online leszünk, és fennmaradunk, és úgy érzem, hogy van erre igény, akkor nekünk a színházról kell ebbe az online formában beszélni. Saját magunkról kell beszélni. És itt térek vissza arra, amit előbb beszéltünk a Second Life és a határátlépések kapcsán, hogy egyéni történeteken alapuló részben fikciós történetek, közösségi történetek és a jelen idejűség. Tehát ha az nagyon fontos, hogy a jelen idejűség jelen legyen az életünkben, és azt hiszem, hogy ez a online és a Színház TV-vel történő együttműködésben mi valami ilyen utat keresünk. Remélem, hogy az év, a jövő évad kezdetén ezzel már meg tudunk jelenni. Egyelőre a munkálatok folynak, mi nagyon bizakodóak vagyunk ebben az ügyben.
Az online notokat is azért tartom nagyon fontosnak, meg örülök, hogy szóba jött, mert tulajdonképpen mind az online-nal, mind a iszonyú mennyiségű tájolással, tehát vidéki előadással. Én azt gondolom, hogy ti kulturális közfeladatot láttok el. Tehát az, hogy Magyarországon ma nincsen gyakorlatilag az előadó művészeteknek mobilitása, mert az, hogy fogunk egy táncelőadást és kontextus nélkül elvisszük egy vidéki városba, lejátszák 10 abszolút értetlen néző előtt, tehát ezt ne nevezzük mobilitásnak, de az, hogy ti az egész országot, sőt, hát tulajdonképpen a határokon túl is jöttetek, vittétek az előadásokat, stb. Hát ez iszonyú fontos lenne, és nincs más színház Magyarországon. Mondd, az online-nál ti ott láttátok, ugye? Jól sejtem, hogy honnan nézik a nézők. Tehát ott is ez érződött? Tehát
az abszolút érződött. Az látszott túl, az, hogy a mi előadásainknak a durván az 50%-a vidéki néző volt. Tehát durván úgy lehetett mondani, hogy 50% volt vidéki, 40-45 volt budapesti, és 5-10 a külföldi. Tehát ugye azt látjuk mi, tehát most az, hogy nyilván lehet olyan kimutatás, hogy milyen országból honnan, de mi ezeket az arányokat látjuk. Ez gyakorlatilag egyértelműen látszott. Ebbe benne volt az is, hogy azért minket vidéken ismernek is. Tehát, hogy sokat utaztunk, sok tájjelölásunk volt az elmúlt években. Azért azt, hogy senki nem tájol rajtunk kívül, ez így nem teljesen így van, mert azért a Veresegy Színház, a Játékszín is elég sokat utazik, és mondjuk, tehát nem csak mi vagyunk ezen a piacon, sőt a Gáspár Anna, a Manna, ők is elég sokat utaznak, tehát hogy ez az nem egyedüli vagyunk, de ez nem is lenne jó, én nem örülnék neki, ha egyedüliek lennénk, mert az elkényelmesítés, az a versenyhelyzetet rontja, és az nem jó, mert igenis nekünk is versenyhelyzet kell, hogy még jobban és még többet tudjunk csinálni, és még jobbat hozzunk ki. Az nyílt titok, hiszen erről már többször beszéltem, hogy számomra én ezt a példát szoktam, hogy a Karakó-Szörcsögi néző ugyanolyan fontos, mint a budapesti, hogy ő ugyanazt az előadást kapja, mint amit Budapesten lát, még ha ez technika szállításával vagy bármivel együtt jár. És ezt nagyjából én azt gondolom, hogy sikerült fenntartanunk. De mondom, ebben a táj előadásokban is most nagy változás van. Tehát van változás. Azt, hogy ebbe a déri nő program is mennyire játszik bele, erre nem tudok válaszolni. Nyilván befolyásolja.
Ingyen viszik a jobbnál jobb előadásokat.
Nyilván befolyásolja. De azért az a kulcshelyek, ahol eddig is jártunk, azok ugyanúgy kitartanak mellettünk. Én azt látom. Lehet, hogy kevesebb előadást hívnak most, tehát nem tudom, hogy egy évben hívtak 5-öt, és most csak 3-at vagy 4-et hívnak. De én ezt most nem tudom megítélni, mert ugye hát Covid van. Nem, hogy ez mivel függ össze, bízunk benne, hogy ez előbb, tehát hogy fennmarad, és az, hangsúlyozom, hogy az jó, hogyha más is utazik. Tehát, és mást is nem csak minket látnak, hanem más budapesti utazással is foglalkozó társulat eljut, mert ez mindenképpen jó a nézőknek a színház, az, hogy egy tágabb képet kapnak a színházról, és hogy minden, többfajta előadás van, jobban tudnak válogatni, jobban tudnak választani a helyi szervezők is, meg a nézők is. És ez szerintem kimondottan jó.
Azért somolygok itt közben halkan, mert amikor azt mondod, hogy hát legyen versenyhelyzet, ne legyünk egyedül, na most hát ahhoz képest azért az Orlai, mint magánszínház, meglehetősen magányos képződmény. Tehát nem az van, hogy itt te beindítottál valamit, lassú, megfontolt lépésekkel, de felépítettél valamit, és akkor így hirtelen virágba borult a magyar magánszínházi szakma. Nem rossz egyedül lenni ebben a dologban? Tehát, hogyha például külföldi színházi szakemberek jönnek, és akkor kérdeznek, hogy na, valami jó kis magánszínház, én már kapásba küldöm át a te telefonszámodat. Nem tudom, nincs ez a műfaj.
Van, szóval én mondom azért a Veresegy Színház szerintem, akik azért jó dolgokat csinálnak. Tehát nyilván, és a Veresegy Színház se kap nagyon állami támogatást, én azt nem tudom, hogy mennyire indulnak pályázatokkal, én soha nem beszéltem a Venyiges annyival erről. Szóval mi megpróbálunk fennmaradni ezen a történeten. hogy mennyire vagyunk magányosak, biztos, igen. Van benne magányos, de nem úgy van ebbe magányosság, hogy nincs más, aki hasonlóval foglalkozik, még ha nem is ugyanúgy, mint mi, de talán ez a társulati forma az azért kevés helyen van. A Centrál Színház az, amelyik, de hát ugye ő azért mégis egy állandó játszóegy, ő nem nagyon utazik, tehát ez egy egészen más konstrukció. De ez a fajta magányosság, ez sajnos szerintem az egész színházi struktúrában benne van. Tehát én sehol nem látom a csíráját se annak, hogy együtt gondolkodjunk. Ebben régen volt sznobizmus is, hogy gondolkodjak együtt egy magánszínházban. Ez régebben volt, ez ma már tényleg nem így van. Nincs. Egyáltalán nincs összefogás, együtt gondolkodás. Egyáltalán nincs az, hogy erre, amit pedzegettünk, amire én sem tudom a receptet, hogy lehet most a közönséget át újra visszaindítani a színház irányába, hogy ebbe együtt gondolkodjunk. Ezt egyáltalán nem észlel. Hogy ez lenne a szakmán belül. Mindenki változatlanul a saját pecsenyeit próbálja sütni, megpróbál, persze én is megpróbálok fennmaradni, elevickélni, gondolkodni azon, hogy lehet ezt tovább vinni, de az, hogy most összefogjunk, az, hogy globális stratégiát kidolgozzunk, az nincs.
Nem ilyen időket élünk. Ilyeneket kellene élnünk, de hát...
De én azt gondolom, hogy ez nem csak a napi kérdés, hanem az, hogy ez benne van a mi vérünkben. Hogy nem nagyon ritka volt történelmileg az a helyzet, amikor úgy igazán összefogtunk.
Igen, ezzel nem tudok vitatkozni. Ami, hogy mondjam, tehát van egy olyan fajta összefogás, aminek te katalizátora, láthatatlan működtetője, voltál sokáig, nem tudjuk, nem látjuk a jövőt, nem tudjuk, hogy mi lesz. Arra gondolok, hogy pici, mobil, független csapatok, hogyha megkerestek téged, és te tudtál, akkor segítettél. És ezt olyan diszkréten kezelted nagyon sokáig, hogy én, aki elég régóta követem a pályádat, még sokáig én magam se tudtam róla, mert nincs ott a K2 Színház, vagy anno a Hoppárt, vagy a Koma plakátjain öles betűkkel, hogy Orlai Tibor. Mondd, ez az egész függetlenek, pici függetlenek támogatása, ez hogyan jött, vagy miért jött, vagy honnan jött neked?
Hát a színházi szakma jövője a függetlenek. Hát ott van a progresszió. És ha megnézzük, ez egyre inkább beépül a kőszínházba is. Tehát most akár a Katona, akár az Örkény műsorát, ha most megnézzük, az, ami volt annó a Hoppárt, most mondok egy példát, az valamilyen formában beépült, hisz a Polgár Csaba révén az a fajta színház csinálás beépült az Örkénynek is a műsorába. De ez most ugyanúgy igaz, hogy a K2-nek valamilyen fajta elindult a Katona és a K2 között is egyfajta együttműködés. Ők indítják el, tehát ez a szakmának a alapja, hogy ezek a fiatal, független társulatok, akik szabad, így mernek szabadok lenni, akiknek semmilyen békjójuk nincs, azok fogják tudni megreformálni a szakmánkat is, meg egyáltalán ők fogják kiharcolni a saját létjogosultságunkat, meg hogy teret kapjanak. Most őket nem támogatni, az bűn.
Igen. Ezzel teljesen egyet tudok, muszáj ezzel egyet értenem. És akkor ebben mondjuk az is belefér a részedről, hogy születik egy olyan produkció a te támogatásoddal, ami egyébként neked nem tetszik? Nem.
Tehát no, ilyenkor, volt
ilyen. Ilyenkor mi van ilyenkor? Te megmondod azért, hogy hát ez nem az igazi?
Meg. Abszolút, persze, természetesen megmondom. Volt ilyen a K2-vel is, hogy olyan előadás született, amivel szemben nekem averzión volt, és én azt elmondtam az alkotóknak. De én igazán mindig igyekszem háttérben maradni, ez valóban így van. De nagyon sokra nagyon büszke vagyok, hogy létrejött, és egyáltalán nem igénylem én azt, hogy ez oda legyen írva, hogy ez a mi révünkön jött létre. Azok az emberek tudják, akik az alkotók voltak, nekik fontos ez. A közönségre ez nem tartozik. Tehát én ettől nem leszek több a közönség szemébe, és nem is ettől szeretnék több lenni a közönség szemébe. Nekem az a fontos, hogy azok az alkotók megtudták azt az előadást létrehozták, amit kitaláltak és megálmodtak. Volt egy előadás, a Göndör Laci, a nagymamával álmodtam, ami én úgy gondolom az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb előadása.
Egyetértek.
Rendkívül büszke vagyok, hogy az előadás mögé tudtunk állni, és egyáltalán, hogy az előadás létre tudott jönni. És főleg azért, mert hogy ő nem egy main trend, nem egy ismert figura, de mégis valami olyan mély és mai, és rengeteg embert érintő problémát vett föl arról, hogy identitás, hogy felvállalni magamat, megvalósítani magamat, hogy én minden gimnazistával megnéztem.
Hát, hogy egy másik generációval hogyan kommunikáljunk, hát csodálatos. Tehát tényleg mindenki néz, menjen és
nézzen. Én ezt kötelezővé tenném minden gimnáziumban, hogy nézzék meg. Tehát ez elképesztő. Természetesen lehet kritikálni, hogy hogy lehetett volna jobban, tehát ez ne lényeg, ez az előadás önmagába csodálatos, hogy megszületett.
De te amúgy se ez vagy, tehát aki ott egy kész produkció, most ugorjunk vissza házon belülre, és akkor oda mégy, és akkor finnyogsz, de azért megmondod a rendezőnek,
Igen.
És akkor olyankor mi történik utána? Van változás, vagy te elvárod, hogy legyen
nem.
Változás?
Én nem. Elvárni semmiképpen nem várom el. Független, szabad alkotók. Én el szoktam mondani, általában ugye én az első összpróbát szoktam megnézni, amikor egy kvázi egybe együtt lemegy, akkor én el szoktam mondani, hogy én mit látok, mi az érzésem, és onnantól kezdve a rendezőt én nem befolyásolom, se az alkotókat. Meg én soha nem csinálom, hogy külön beszélek a színészek, külön ezzel teljesen fölöslegesnek tartom, meg hangsúlyozom, én nem művészember vagyok, én közgazdász vagyok. Tehát nekem nyilván kialakult egy ízlésem, kialakult egy látásmódom, természetesen mind színház vezető, megpróbálom ezt érvényesíteni, de ez nem is biztos, hogy mindig jó, vagy ez a mindig jó út, de hát ettől vagyok én, aki vagyok, tehát hogy én ezt az utat járom. De senkit soha nem kényszerítek arra, hogy amit. És nagyon sok esetben vannak, akik megfogadják, amit mondok, és figyelembe veszik nem mindent, hanem egy-egy ötletet, vagy egy-egy gondolatot. De aztán van olyan, amikor egyáltalán nem, és nekik lesz igazuk. Hát ez mind benne van. Hát önálló emberek vagyunk, nem feltétlenül nekem van igazam. Attól, hogy én vagyok a piramis tetején, attól nem én vagyok a szent ember, aki mindig, amit mond, az úgy van. De hogy van az úgy.
Na most nekem megvilágosodásom lett. Tulajdonképpen ez, ahogy leírod a saját pozíciódat, nem a piramis tetejére gondolok, hanem mondjuk azzal, ahogy a rendezővel és a művészekkel kommunikálsz, hát tulajdonképpen te a nézőt képviseled.
Nem feltétlenül tudom, hogy én a nézőt képviselem, mert nyilván benne van, nyilván nézői szemmel is gondolkodom, hisz abban gondolkodom, hogy el kell adni az előadást. Persze, természetesen. Inkább én azt gondolom, hogy egy ilyen átlagembert próbálok képviselni, aki részese is a dolognak, tehát megpróbálok kívül is lenni a dologból, de hát természetesen nem vagyok kívül a dologba, hisz az első kapavágástól kezdve benne vagyok. De lehet így mondani, igen. Semmiképpen sem álmokat próbálok kergetni, és azokat próbálom érvényesíteni, mert nem vezet célra. De van bizony olyan, amikor, most mondok egy példát, amikor egy szórólap plakátjának a szövegébe, az ajánlati szövegébe erőteljesebben beleszólok, mert nem gondolom, hogy a nézőt megfelelőképpen orientálja. Igen, ilyenek vannak. Tehát például ez többször előfordul, hogy beleszólok. Vagy nyilvánvalóan erőteljesebben beleszólok a díszletkérdésbe, lévén, hogy utazó produkciók, tehát hogy nagyon oda kell arra figyelni, hogy az amúgy is különleges belvárosi színházi színpadi lehetőségeket úgy megcsinálni, hogy az gyakorlatilag bármilyen színpadra adaptálható legyen, ebbe mindig erősebben próbálom érvényesíteni a szempontokat, de én azt gondolom, hogy ez mindenki számára elfogadható, és nem alapvetően szorok bele ebbe a folyamatokba.
Tibor, zárjuk azzal, hogy legyünk optimisták. Nézzünk a nem létező jövőbe, vagy a valamilyen jövőbe. Mondd, milyen az az ideális állapot, amiben te elképzeled az Orlai produkciós irodát? És akkor gondolok arra, hogy lehet, hogy nem estéről estére bérelnéd a belvárosi színházat. Lehet, hogy lenne egy valódi társulatod. Nem tudom én, tehát hogy mi lenne, hány előadást játszanátok, inkább Pesten, tehát nem kényszerülnétek a vidékre, vagy az megmarad. Szóval hogy képzelette az ideális állapototokat?
Az biztos, hogy nem, hogy csak Pest, az egyáltalán nem tartom az ideálisnak. Már csak azért sem, mert mi, amikor elkezdtük, én azt mondtam, hogy vidékre, és itt most nem csak a nagyvárosokról beszélek, ahol színház van főleg, hanem itt egy csomó kisvárosról, kisebb helyekről, nem jut el a mai színházi kultúra. Sok esetben nézik a kereskedelmi tévéknek a különböző adásait, tehát az, hogy a színházi kultúra jövő szempontjából létkérdésnek tartom, hogy vidékre utazni. Akár nevethetem ezt edukációnak is, amit nem szeretek mostanában, most már ilyen nagyon pejoratív értelme lett az utóbbi időszakban, de fontos, igen. Tehát a tájadás nélkül nem. Én ezt alapvetően mindenképp szeretném. Én úgy gondolom, hogy a belvárosi színház számunkra egy állandó helyszín. Igen, kompromisszumokat jelent sok szempontból, nem egy optimális színpad, de egy elég jó együttműködés alakult ki. Tehát annak a mérete, nézőszáma az egy magánszínházi vállalkozásnak én úgy gondolom, hogy optimális. Az, hogyha lenne egy kameraszínpad, vagy egy stúdiószínpad, az nagyon jó lenne. Tökéletes az együttműködés a Jurányival, nagyszerűen dolgozunk együtt, sok csodát született a Jurányban, most az őrült naplójától kezdve az egyasszonyig, csemegepultól sok mindent emlegetetek. De nyilván nagyobb mozgásterem lenne, vagy mozgásterünk lenne, és akkor pont azt az igényét a alkotóközösségnek jobban ki tudnám szolgálni, hogy rétegszínházi előadásokat hozzunk létre. Az jó lenne. Itt igazából az optimális az lenne, hogyha lenne egyfajta biztonságos normatív ártámogatás, ami most ez egy normatív, vagy egy olyan fajta biztonságos jövedelem, amire hosszú távon lehet elkezdeni építkezni, és hosszú távon lehet. Ez lenne az optimális. Én ezt most, hogy ez valaha meg fog-e születni addig, amíg én aktív vagyok, vagy nem, erre nem tudok válaszolni. Egy biztos, hogy én a pénzeknek azt a fajta elosztását, ami már sokszor volt, most is van egyfajta elosztás, én ezt nem biztos, hogy egy jó döntésnek tartom, de hát erről ma már beszéltünk, tehát nem akarom újra felhozni ezt a témát. A kultúrának belül bizonyos értelemben piaci szempontoknak is érvényesülni kell, fenntartva azt, amit már egyszer elmondtam, hogy van egy olyan fajta rétegszínezi igény, amit muszáj fenntartani az államnak, hisz az a alapkultúrának a része.
Köszönjük szépen, Orlai Tibor volt a vendégünk.